Kedves hallgatóink, könyvbemutatót tartottak Miskolcon a Felvidékházban. Fehérné Tamás Judit, Tamás Ilonka a Nemzet Tanító Nénie című életrajzi kiadványát ismerhette meg a közönség. Tamás Ilona annak ellenére, hogy ki sem mozdult szülőhazájából, 5 ország állampolgára volt. Közel volt a 100. életévéhez, amikor visszakapta magyar állampolgárságát, ezzel elveszítve a szlovákot. 104 éves korában úgy hunyt el, hogy idegenként lakott azon a földön, ahol egész életében élt, a Felvidéken. A könyv nem csupán egy kivételes, magyar szellemiségű pedagógiai életútról szól, hanem a magyar nemzethez való hűségről, amely arra sarkalta a szépkorú Tamás Ilonát, hogy harcoljon az igazságtalanság és a beolvasztási törekvések ellen. A következő percekben lányával, Fehérné Tamás Judittal, a könyv szerzőjével beszélgetünk. Amikor 2011-ben a felvidéki tanítónő Tamás Ilona 100 évesen visszakapta a magyar állampolgárságát, és ezzel együtt elveszítette a szlovákot, még ám úgy, hogy a szlovák címlistáról is törölték, egy egész ország figyelte aggódva az eseményeket. Ilonka néni történetét lánya Fehérné Tamás Judit írta meg. A könyvet most a miskolci közönség is megismerheti, vele beszélgetünk most a következő percekben. Judit, mi inspirálta a könyv megírására? A harag, az elkeseredettség, az igazságtalanság, vagy éppen a büszkeség?
Egyik se. A kényszer. A kényszer, mert nem hagytak élni engem az emberek, ismerősök, volt kollégák, miniszterek, konzulok, főkonzulok, nagykövetek, akikkel én annak idején együtt dolgoztam, hogy írja meg édesanyám történetét, és addig piszkáltak, hogy kénytelen voltam nekifogni, akár tetszett, akár nem. Én marhára féltem ettől, mert rengeteg anyagom volt. Tehát itt az anyag bősége okozta a problémát. Ez kitűnik abból a rengeteg fényképből is, ami a könyvben van, mert majdnem 300 fényképp van a könyvbe. Muszáj volt megírnom. Tehát ez egy muszáj könyv.
Hát ez egy kutató munka volt tulajdonképpen, mert nem csak a visszaemlékezéseit dolgozta fel és vetette papírra, hanem kutató munkát is végzett.
Nem, mert 80 éves korában édesanyámmal csináltam egy riportot. Én voltam a riporter, és kérdeztem a családi legendáriumra támaszkodva, és ő mesélte az életét. Na most ez nekem meg volt kazettákon, ez 360 perc volt. Ezt én leírtam, csak nem lehetett szó szerint, tehát magamat kivágtam, az én kérdéseimet kivágtam, és úgy lett ez az első fejezet, életem emlékeim tükrébe, ő meséli. Tehát saját szavaival elmondja gyerekkorától végig, ahogy iskolába járt, a huncutságokat, akkor az Orsolya zárdába, mert akkor Csehszlovákiában csak egyetlen egy magyar tanítónő képző volt Pozsonyba, az Orsolyáknál. És ő oda került. Na most ott is az a sok huncutság, amikor írtam, úgy magamba jókat röcögtem, mert amiket ők csináltak ott diákként, hát mint a kamaszok. Tehát ő leírja végig, ahogy kezdett tanítani, aztán a 38-as bevonulást, akkor az, hogy édesapám a Donkanyarba volt, a zsidó üldözést. Tehát tulajdonképpen egy áttekintést adott a 20. század történelméről, az ő szemén keresztül. Na most ő 38-ig tanított, és utána 58-tól tanított megint. Hát ez egy nagyon ritka dolog, hogy ennyi kihagyás után, ráadásul ugye ő egyházi iskolába tanított, hogy visszavették őt. De a volt tanítványai kikövetelték, hogy a gyerekeiket édesanyám tanítsa.
A fejezetek között lapozva nagyon sok érdekes témával találkozunk. Olvashatunk karácsonyi szokásokról, húsvéti szokásokról is, viszont a tanítói pályájáról is képet kaphatunk. Mit tartott az édesanyja fontosnak a pedagógusi pályáján?
Ez egy érdekes kérdés, mert Amikor ő elkezdett tanítani, és kicsiket tanított, 1-2-3 osztályt, alaposztályt, ugye ez a 30-as években volt, ez egy egyházi református felekezeti iskolába tanított, ahol nagyon fontos volt a vallási erkölcsi nevelés. És hogy csöpögtesse a gyerekekbe, hogy csöpögtette bele a gyerekekbe ezt a máig érvényes erkölcsi alaptéziseket, erre szolgált az úgynevezett arany ABC, amit sajnos manapság nem ismernek, nem tanítanak, még az egyházi iskolákban se. Az arany ABC tulajdonképpen ABC sorrendbe szedett erkölcsi követelmény, ami ki kellene, hogy hasson az egész életre. Tehát ez volt kezdőtanítónő korában. Utána sok minden érte őt, 58-ban megint visszament tanítani, eleinte alsó tagozaton tanított, később viszont felső tagozatot, magyart és irodalmat. Nagyon sok irodalmi színpadot csinált, Pósa Lajosról, Blaha Lujzáról, tehát sok minden kulturális dolgot adott a gyerekeknek, táncsoportot vezetett, akkor irodalmi színpadot, bábszínházat, és meg volt győződve róla, és hangoztatta is azt, hogy egy tanár nem a számtanórán, nem a nyelvtanórán kerül közel a gyerekhez, hanem az ilyen alkalmakkor, amikor a gyerek kinyílik. Kinyílik, mert saját magát adja szerepléskor. A gyerek nagyon szeret szerepelni. És például a cigánygyerekekről azt mondta, hogy amikor a cigánygyerek mesél, ő azt úgy éli meg, hogy az igaz. Ő nem hazudik, ő igazat mond, ő azt úgy éli meg, a fantáziájába úgy éli meg.
Emlékmorzsákat osztott meg a tanítói pályájáról. Melyek azok a történetek, amelyek megmaradtak önben, amit az édesanyja elmesélt?
Hát egy nagyon érdekes dolog volt az, amikor ő már Bátkába tanított, tehát Nagybalogról átkerült Bátkába, mert összevonták a magyar iskolákat. Magyar tanított, és akkor ők az osztályával felállítottak egy szekrényt, amit kineveztek irodalmi szekrénynek. Na most ebbe az irodalmi szekrénybe, ez egy szent valami volt, abba bele kellett rakni a szép gondolatokat, szép fogalmazásokat, például mesélte édesanyám, hogy egyszer rohantak a gyerekek, hogy tanítónéni, milyen jó gondolata van a Pistinek. És akkor kiderült, hogy az este bekönyökölt az ablakon. Ezt találta, és ezt betették a szekrénybe. Na most ennek a szekrénynek volt egy kulcsa, és ez mindig volt egy őrzője a kulcsnak, és mindig, tehát amikor elbalagott az az osztály, akkor átadtak a következő osztálynak. És egyik alkalommal, hát ez jelenti az, hogy tényleg nagyon jól megtanította őket a magyarságra, mert a gyerekek meglepetést akartak szerezni édesanyámnak, és hát ugye jött az ünnepélyes kulcsátadás, minden, édesanyám jött a pedagógus kollégákkal, és hogy kinyílt az ajtó, akkor, amikor nem volt szabad a magyar himnuszt énekelni, ezek a gyerekek valahonnan szereztek egy lemezt, és teli torokból bömbölt a magyar himnusz. Úgyhogy mondta édesanyám, az volt a csoda, hogy valami bajuk nem történt a pedagógusoknak. Tehát ilyen, meg sok-sok így most hirtelen nem jut eszembe, de rengeteg sztori volt. Például olyan, hogy ez még Balogon történt. Mentek kirándulni, vagy nem is tudom, valahova mentek, és az egyik cigánygyerek már második napja nem volt iskolában. És akkor pont a házuk előtt mentek el, és ugye jött az igazolás, hogy a, nem tudom, a Berci beteg. Másnap is beteg volt, és ahogy elmentek a ház előtt, az egyik cigánygyerek azt mondja, hogy nem is igaz, hazud, ott van az ágy alatt. Ezeket mesélte.
A sors nem szánt könnyű sorsod nem. Az édesanyjának, aki mindvégig kitartott a magyarsága mellett, mindvégig azért harcolt, hogy az anyanyelvi oktatás megmaradjon a Felvidéken. Életének 104 éve alatt 5 országban élt, 5 ország állampolgára volt. Melyek voltak életének főbb állomásai? Meséljen egy kicsit az édesanyjáról.
Édesanyám a Felvidéken Gömörbe született, Várgedén. Akkor ez Várgede fürdő volt, egy híres fürdőhely, ahol még a gyorsvonat is megállt. Azt nem kérdezte meg a szüleitől, és én se kérdeztem meg, hogy hogy a csodába kerültek ők Várgedére, mert a nagyapám mezőkeresztesi, a nagyanyám székesfehérvári. Egyszerűen el sem tudom képzelni, hol találkoztak. Lényeg az, hogy ők Várgedén telepedtek le, ott született édesanyám is, meg az öccse is, még 2 testvérük született, de azok pici korukban meghaltak. No most ott járt iskolába, aztán Rimaszombatba járt polgáriba, Pozsonyba járt az orsolyákhoz, utána, ugye mint minden rendes lány, férhez ment, miután tanítónéni lett, férhez ment dr. Tamás Aladárhoz, aki állatorvos volt, aztán követte a férjét Tornára. Ez is Felvidék. Onnan elküldték őket Erdélybe oltani a lovakat. Édesanyám volt a GH-s, ment a csoporttal, az állatorvosok csoportjával. Mikor visszajöttek, édesapámat behívták frontszolgálatra. Amikor születtem, ő a Donkanyarba volt. Onnan futott hazafelé. Szerencsére hazaért. 45-ben elvezette az állását, mint magyar állatorvos. Áthelyezték őt egy szintiszta szlovák városba, akkor az volt, hogy keveredni. És amikor édesanyám először elment oda megnézni, hogy milyen is ez a rőc, egy idős magyar hölgynél szállásolta el magát, és mondja a néninek, a Klotild néninek, hogy jaj, Klotild néni, engem itt meg fognak enni késsel villával, én nem tudok egy szót se szlovákul. És a Klotild néni azt mondta neki, hogy ne félj, fiam, ragad ez, mint a rüh. És akkor édesanyám visszakérdezett, hogy na de hát, és Klotild nénire miért nem ragadt? Ja, fiam, a rüh se ragad mindenkire. Úgyhogy ez ilyen szállóige volt a családba. Na és akkor ott voltunk 48-tól egész édesapám haláláig. Édesapám 1955-ben halt meg. Hát aztán nagyon nehéz évek következtek, mert édesanyám 4 hektárt örökölt, édesapám után kulák lett. Kulák lett, nem mehetett tanítani. 58-ban volt tanítványai, ahogy már mondtam, kiharcolták, hogy visszamenjen, és hát nagyon boldog volt, és 58-ól egész 75-ig tanított, akkor kitűnő pedagógus és Komenszky díjat kapott, ezt a prágai várba adták neki át, és ez azért egy különleges dolog volt, mert összesen a Csehszlovákiából 30 pedagógus tüntettek ki, és ő volt az egyetlen magyar. Utána elment nyugdíjba, és megalapította a Rimaszombati Vasárbert nyugdíjas kört. Ráadásul ő arra is mindig úgy készült, mintha iskolába készülne. Hetente egyszer volt foglalkozás, és akkor ő történelemből, irodalomból készült, mintha órára készülne, és tanította a nyugdíjasokat. Egész haláláig.
Olyan hivatást választott Ilonka néni, ami egész embert kívánt, és sok lemondással járt, mert aki igazából szereti a hivatását, az bizony több időt tölt vele ezt. Gyermekként hogy élték meg a családban? Érezték időnként a hiányát?
Nem, mert amikor mi gyerekek voltunk, akkor rőcélektünk Revúcán, akkor édesanyám nem taníthatott, tehát ő otthon volt velünk. Úgyhogy ez egy egyszerű dolog. Nekünk szlovák iskolába kellett járni, mert a legközelebbi magyar iskola nagyon-nagyon messze volt, sok kilométerre.
Érte-e valamikor atrocitás azért a családot, mert őrizték a magyarságukat, az anyanyelvüket?
Hát, igen. Mert amikor Rőcére költöztünk 48-ban, akkor édesapám elé tettek egy papírt, hogy reszlovakizáljon, vagyis szlovákosítsa magát vissza, mert az akkori szlovák állam úgy tartotta, hogy a magyarok azok elmagyarosított szlovákok. Nagyon sokan nem írtak alá, édesapám aláírta, mert mind a kettőjüknek az öreg szülei ott laktak, és akkor állás nélkül maradt két kicsi gyerek mellett. Akkor ment hazafelé, mondta édesanyámnak, hogy úgy érezte, hogy mindenki őt nézi, és szeretné magát szembe köpni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy stressz volt édesapám, meg a másik pedig az, amikor az 50-es években szintén elítették a papírt, hogy vagy belép a kommunista pártba, vagy mehet. Na most én meg vagyok róla győződve, ugye édesapám rákba halt meg, hogy a sok ki nem mondott stressz, mert ezekről aztán nem beszélt. Donkanyár, reszlovakizálás, pártba belépés, ez tette ő tönkre, és ezért halt meg 50 éves korában.
Hogyan élte meg Ilonka néni azt, hogy 100 évesen visszahonosították, és újra magyar állampolgár lehetett?
Hát, nagyon boldog volt, nagyon boldog volt. Ehhez azt tudnám felhozni, hogy ő koránál fogva soron kívül kapta meg. Tehát mi januárban beadtuk a papírokat, és áprilisban már magyar állampolgár lett. A húgom csak novemberben. A húgom azt mondta, hogy élete legboldogabb pillanat.
És 100 évesen is arra hívta fel a világ magyarságának a figyelmét, hogy nem szabad feladni a magyarságunkat, az identitásunkat, igen, hogy örökké hűnek kell lenni önmagunkhoz. És hogy volt ereje ahhoz, hogy még ennyi idősen is előadásokat tartson és kampányoljon emellett?
Ez ami csoda, és szerintem ezért vetődött rá annyi fény és annyi figyelem, mert egyszerűen ez egy döbbenet, hogy ő egyszerűen nem érezte a fáradtságot. És meg kell azért említenem azt, hogy amikor kitört a botrány, tehát hogy elveszik az okmányaikat, akkor ugye én rögtön áthoztam őket Magyarországra, mondván, hogy aki időt nyer, életet nyer. Rá egy hétre Rimaszombatba a civil szervezetek egy óriási gyertyás tüntetést szerveztek azzal, hogy nem adjuk Ilonka nénit. És akkor még csak 99 éves volt, és a Hősök emlékművénél 99 gyertyát gyújtottak. És nem csak a volt kollégák, meg ismerősök Rimaszombatból, hanem a széles vidékről jöttek a tüntetők, tele volt a város főtere, sőt, még Komáromból is jöttek.
Sokak értetlenül álltak a dolgok előtt, miután megkapta a magyar állampolgárságát. Mi történt azután? Miért vették el a szlovák állampolgárságát, és miért törölték még a címlistáról is?
Miért? Azért, mert a szlovák kormány egy vagy két nappal a magyar törvény után hozott egy ellentörvényt. Annak ellenére, hogy a felvidéki magyar politikusok könyörögtek a magyar kormánynak, hogy várjanak vele, mert Szlovákiában választások lesznek. Nem vártak vele. Meghozták, a magyar kormány meghozta a törvényt, és erre fel Szlovákia hozta az ellentörvényt, de úgy, hogy rendelkezéseket nem adott ki mellé, csak a törvényt hozta meg. Tehát a hivatalnokok nem tudták, hogy mit kell csinálniuk. Ugye az volt leírva, hogy nyugdíját elveszi, egészségügyi biztos, stb. Na aztán néhány levelezésem után kiderült, mert én intéztem mindent valójában mind a hét embernek, mert én intézhettem. Én magyar állampolgár voltam, velem nem tudtak semmit se csinálni. Én mentem a rendőrségre, mentem a megyére, vertem az asztalt, hiába. De a lényeg az, hogy először elmentem a nyugdíjbiztosítóhoz, és azt mondták, hogy semmi. Hogy kapja a nyugdíjat? Postán? Hogy be kell értem menni személyigazolvánnyal, vagy utalva? Mondom, utalva. Hát akkor semmi probléma, kapja tovább a nyugdíjat, megoldva. Egészségügyi biztosítás. Hát a húgom végigjárta a kálváriát, bele is halt, be kellett a saját lakásába jelentkezni idegenként. 5 évre kapott tartózkodási engedélyt a saját lakásába. És akkor én írtam a egészségügyi biztosító vezérigazgatójának, 3-4 nap múlva megjött a válasz, hogy az Európai Unió ez is ilyen és ilyen rendelkezése szerint, aki egy bizonyos országban dolgozik, ott kapja a nyugdíjat, annak jár az egészségügyi biztosítás. Kész. de a hivatalnokok, például Rimaszombatban az a egészségügyi biztosító vezetőnője, ezt nem tudta. Bementem hozzá, mondtam, ide figyeljen, itt van a papír. Ő erre azt mondta, hogy soha többet nem fog telefonon senkivel se egyeztetni, csak írásba.
Édesanyja hogyan élte meg ezeket a pillanatokat?
Sehogy. Nem tudott róla. Nem tudott róla, mert igyekeztem mindent én intézni, mivel a húgom beteg volt, és nem akartam, hogy... Tehát sok mindent eltitkoltam előttük.
Mi volt, ami erőt adott az édesanyjának ehhez a harchoz?
Megmondom mi. A kezdetétől fogva jöttek az újságírók, riporterek, és édesanyám úgy érezte, hogy hát ő most valaki, és remélte, hogy utána 500-an, 1000-en, 2000-en is fölveszik a magyar állampolgárságot, ő ebbe bízott, ezt szerette volna. Ezért mert nem mindenhova, ahova hívták, és beszélt arról, hogy milyen klassz dolog.
Mit üzen az ő élete a felvidéki magyaroknak, az összes határon túlélő magyarnak?
Igen, ő valahogy mondhatni azt, hogy az egész Kárpát-medencébe szimbólumá vált. A bátorságnak, az összefogásnak a szimbólumává, mert három példát mondok. Amikor kitört a botrány az állampolgárság miatt, akkor Rimaszombatban egy nagy tüntetést csináltak. Nem adjuk Ilonka nénit. Ez összehozta a felvidéki magyarságot. A második ilyen nagy akció volt, amikor a 100. születésnapja volt, és Komáromtól kezdődően Kassa, Szepsi jöttek őt köszönteni. Tehát ez olyan elképesztő dolog. És a harmadik ilyen nagy összefogás volt, amikor a temetése volt, amikor az egész felvidékről, Nyitra, Érsekújvár, Komárom, Kassa, Szepsi jöttek, Tőkés László koszorút küldött, mert nem tudott eljönni. Lomnici Zoltán ott volt a főkonzul, ott volt a nagykövet. Például, amikor édesanyám halva feküdt, a kassai konzulátuson fél árbolcra volt eresztve a fekete zászló 3 napig. Ezt én még nem éltem meg. Csak akkor.
Kedves hallgatóink, könyvbemutatót tartottak Miskolcon a Felvidék házban. Fehérné Tamás Judit, Tamás Ilonka a Nemzet tanító nénie című életrajzi kiadványát ismerhette meg a közönség. Tamás Ilona annak ellenére, hogy ki sem mozdult szülőhazájából, 5 ország állampolgára volt. Közel volt a 100. életévéhez, amikor visszakapta magyar állampolgárságát, ezzel elveszítve a szlovákot. A könyv nem csupán egy kivételes, magyar szellemiségű pedagógiai életútról szól, hanem a magyar nemzethez való hűségről. Az elmúlt percekben lányával, Fehérné Tamás Judittal, a könyv szerzőjével beszélgettem.